Második fejezet. Hogy jutottam aztán haza London kihalt utcáin, lámpás nélkül, vissza-vissza fordulva, hallgatózva a sarkokon, nem jár-e valaki utánam, kábult lüktető aggyal, erre már alig emlékezem. Arra azonban még nagyon is, hogy mikor a házunk elé értem, nem mindjárt mertem bemenni a kapuján. Elmentem mellette, mintha nem is ott laknék, a sarkon pedig leültem egy utcakőre. Sokáig ülhettem ott, s elég furcsa dolgokat élhettem volna meg az éjszakában, ha elég éber a figyelmem. Ám de öntudatom a nagy izgalom után félig aléltan szunnyadozott. Még arra sem ijedtem fel egészen, mikor nem messzire tőlem, a kereszt utca másik vége felé, apró lámpások kezdtek el imbolyogni a feketeségben, s nem sokára nagy kiáltozás hasított bele a csendbe. Közömbösen bámultam magam elé, s nem mozdultam. Oly biztonságban éreztem magam, mintha magam is kőből volnék. Ahogy kivettem, utonállók támadtak meg néhány hazatérőt, de úgy látszik pórul jártak, mert röviddel utóbb a lámpák nyugodtan imbolyogtak tovább, s az aj is elült. Jóval később pedig egy dáma haladt el mellettem. Komornak kísérte lámpással, s véles ugdosódott valamiről. Egy szót talán el is kaphattam volna a fiatal ajkakról, de semmi sem érdekelt. Pedig úgy emlékszem, még szerettem volna is szólni nekik, hogy másfelé menjenek, mert erre veszélyes a járás, de nem volt még ennyi erőm se. Rábíztam hát őket is a sorsukra. Közömbös voltam, vagyis inkább fáradtan szomorú. Fáradt voltam, és megint csak nagyon vágytam a halálra. Mihelyt azonban pitymallani kezdett, felálltam a kőről. Csak most eszméltem rá, mennyire hideg van, s percekig rázott a didergés. Alig tudtam otthon meglelni a kulcsjukat. S mikor benyitottam, a vénasszony álmában rám kiáltott, s utána fia is megmozdult keserű vackán. S én részegséget mémelve feleltem nekik valamit, még jó ideig fürkészve a sötétet. Ott álltam lélegzetemet visszafojtva szobám küszöbén. A következő napokat pedig azzal töltöttem el, hogy bizonyos dolgokat mégiscsak tisztázzak végre magamban. Épp ezért nem is mozdultam ki a házból. Tehát mindenek előtt, hogy miért is nem mentem el szegény barátom tárgyalására, mikor csak ugyan annyira jól esett volna neki. A kivégzést pedig mondani se kell, embertelenség még a gondolata is. Hiszen eddig is tudtam én, hogy miért nem, csak nem elég pontosan. S ez éppen a bajom. Minden egyébben is ez. Tehát azért nem mentem el, és ezt véglegesen is meg kell állapítani, mert féltem. S ez esetben egyrészt attól is, hogy ismét gyalázatosan alakoskodni fogok, vagy, ami viszont esztelenség lett volna, esztelen ostobaság, hogy nem leszek majd képes fegyelmezni magam, s odaordítok valamit a bírónak. Ha pedig ez így van, akkor bízvást fel is menthetem magam ez alól. Igaz viszont, hogy miért olyan nyomasztó akkor éppennek az emléke? Miért oly nyomorúság, ha csak eszembe jut is? Azért, mert ő maga szegény, képes volt elhinni, hogy én is cserben hagyom őt. Hiszen ez is érthető, minden oka megvolt rá, hogy ezt hihesse mi rólunk. S én megértettem őt már akkor is, mikor azt üzente nékem az ügyvédjével, azt az egyetlen szót és semmi mást, hogy belőlem is vándormadár lett-e vajon. És másodszor Van Geldennek tökéletesen igaza volt. Valóban tacskó vagyok-e még mindig, vagy végre valahára érett ember? S miért művelem ezt, a badar ostobaságot? Van-e valami célja, vagy értelme, hogy ilyen látogatásokat teszek, hogy veszélynek teszem ki magamat, és ami sokkal fontosabb ennél, az ügyet, mikor senkinek hasznára nem vagyok ebben, mikor ez is csak játék, igen az, semmi egyéb, mint beteg és elkínzott lelkem szomorú gyönyörűsége. S játszani mindig és mindennel a világon. Mi rettenetes ez is? Miért is nem tudok végre cselekedni, vagy legalábbis komolyan akarni valamit, ha mást nem, a halált? Mert a lehetőségeknek micsoda távlata nyílik, szakadt fel azelőtt, aki végre valahára komolyan elszánja magát a halálra. Mert mihelyt eldöntöm magamban, hogy igenis elég volt, mindenképpen is véglegesen elég. Én igyekszem ugyan életben maradni, de ha nem lehet, avval se törődöm. Szóval, mihelyt eltökélem magam erre, akkor már mindaz, amitől eddig annyira rémültem és iszonyodtam, ami elől oly gyáván meghátráltam eddig minden időmben, mindazt most megtehetem. Tehát először is megnősülhetek. Másodszor megölhetem a királyt. Harmadszor megleshetem a sógoromat, mikor valami ülésről jön hazafelé, és üres agya velejében csak úgy forr az üresség. De ő úgy tesz, mintha zsúfolva volna feje az állam gondjaival, és szórakozottan int valami kocsisnak. Ekkor én nyugodtan odaléphetek eléje, és megkérdezhetem, nem ismer, uram? És be se várva feleletét, végre valahára felpofozhatom. Negyedszer, és ez a legfontosabb ebben, aktív katolikus lehetek végre valahára. Élhetek bátor katonaként, nyílt arccal és tiszta fegyverzettel, amitől most úgy kilel a hideg. S nem kell így kétségbe esett, gyáva, elméleti katolikusként töltenem az életemet. De tehetek is végre valamit értük. Valamite, mindent. Vezetőjük lehetek, s ha győzni fog az ügy, a királyuk. Most is belepirulok, hogy leírom e szót. Gyerekkorom óta először. Amint, hogy mindig csak elszánt utonállók tudtak bármit is végbevinni a világon, csak is azok, akik egy darab száraz kenyérért is hajlandók voltak ölni, de viszont akár oda is lökni az életüket. Akik örökké a lét és nem lét határán, örökké sziklahasadékon vagy az örvény szélén, körmeikkel és fogcsikorgatva küzdenek és egyre tovább. Nem félve se viszontagságtól, se vihartól, nevetve a förtelmet, megvetve csalódást. Tart, ameddig tart. Mert ha végre csak ugyan győznek, nem az ocsmányság, nem a becstelenség diadalmas jutalma-e minden öröm. Szépség, szerelem, élet, mi más mindez, mint a becstelenség harc és gyilkolás bére? S vajon a halász nem életét kockáztatja-e mindennapi kenyeréért? Hát a hajós, s a bányász, a pásztor, a kereskedő, a lovas katona? Vagyis hát, a kenyér mellett ott áll a halál, úgy bizony, igen, s a szerelem mögött is ott leselkedik. Tehát bízvást mondhatom, hogy egész életünk mögött, mert úgy látszik, ez a sorsunk. És ez a király, vajon nem ez is olyan? Gazúton álló ő is, és valamennyi segédje. Azt írják, hogy e földön sárkányok éltek valaha, s hogy volt egy korszak, amikor bellum omnium contra omnes, ez volt a lét principiuma, s mi más ma is, mint gyilkolás. Minek csodálkozni ezen, vagy keseregni? Ó, most már sokkal jobban értem én az elnök hideg és tapasztalt szemeit. Mi gyilkosoktól, elszánt utonállóktól és szörnyetegektől származunk. És hitem, a szelítségben és megváltásban, a jóságban és igazságban, ezért vagyok én katolikus? Nincsen út ebből az útvesztőből. És noha három nap, s a rákövetkező éjszaka egyfolytában gondolkodtam is a kérdéseimen, a második tételre nem tudtam mit felelni magamnak. Végül is felütöttem az egyházatyákat, s elolvastam Jeromosnak ezt a fejezetét. De misericordia, de megnyugvást ez se hozott. Úgy kellett tehát döntenem, hogy uram, a te szent kezeidbe adom magamat egészen, s úgy teszek majd, ahogy te kívánod. Mert a te kívánságodat talán már abban is kifejezted, ahogy megteremtettél és elbocsátottál a kezedből. És ugyanez vonatkozik a harmadik feltett fő kérdésre is, hogy mit kell tehát ezentúl cselekednem. Hiába, nem lehetek erőszakos vagy embertelen még magammal szemben sem. Ezekben a kérdésekben tehát mindennek úgy kell maradnia, ahogy eddig volt. És ha helytelenül vagy ostobán cselekednék is, újra meg újra. Nem tűzök ki hát magam elé e dolgokban semmiféle alapelvet. Legfeljebb annyit, hogy minden egyes esetben jól, vagyis hát még jobban meg fogom gondolni, latolni, mi a teendőm. S hogy e mérlegelésben számolni fogok a kényszerűséggel is. Tehát azzal a szomorú ténnyel, hogy én is csak vagyok valamilyen, mert engem is valamilyennek teremtettek e világra. S minthogy nem én kerestem e földi útvesztőt, Nem is az én bűnöm egészen, ha eltévedek benne, s az igaz út égtájait elvesztem szem elől. Igen, és még egyet, hogy polgárok közé most már hosszú ideig nem teszem a lábam, még elvétve se, ahogy eddig, még pártfogómhoz sem megyek. Várjunk inkább, amíg csöndesednek a viharok, mert ami semmi, az nem is érhet valamit. Így csak oktalan izgalmaknak megyek elébe megint, s annak semmi értelme, abból elég volt. Így történhetett, a meggondolások bizonytalan eredménye okozta talán, hogy egy újabb megpróbáltatás estéjén épp oly nyomorult habozással kellett megküzdenem, mikor abban kellett dönteni, hogy most mit évő legyek újra. Ugyanúgy, mint annak előtte. Egy nap abba a kocsmába mentem ebédelni megint, ahova fuvarosok, mészárosok, kéményseprők és zenészek is szoktak járni, s ahol már ismernek is engem William Smart néven, mint odavetődött, elszegényedett idegent, s kedvelnek is valamelyest. Katolikus tudtommal nem volt köztünk, legalábbis senki sem nyilatkozott eddig ilyen irányban előttem. Ezek dolgoznak, mint az állatok, s már csak a korbács suhogására tudnak odafigyelni. Hajtják őket, s ők az út keréknyomait, s menetelő lábaikat figyelik, mivel hogy ez a fő gondjuk, hogy az ökkenőknél ne nagyon üssék meg magukat, kikerüljenek egy követ, hogy a hámot meglazítsák feltört hátukon, vagy izzadságukra egy kis szelet kapjanak. Eszméletük már alig is van talán. Egész létüket elkapta magával az időnek rohanó zuhataga. És ez a kocsma viszont. Ez az istállójuk, ahova gőzölögve és elfásult arccal beállítanak este, s ahol a kenyeret épp oly súlyos mozdulatokkal és óvatosan szelik és aprítják, mintha félmázsás kés volna kezükben. Sokat néztem őket, s talán általuk éreztem meg először, milyen mély komolysága van a kenyérnek. Legtöbbször szótlanok is. Ott ülnek komoran, s belebámulnak a borukba. Néha viszont valami szószátyár nagyívű elbeszéléseit hallgatják ámuló figyelemmel, s anélkül, hogy csak egyszer is helyeselnének neki, hirtelen nagyokat hahotáznak a beszédén. Amíg aztán rövid idejük letelvén szedik a szerszámaikat, s zordonan köszönés nélkül állnak odébb. S van úgy is persze, hogy kikitörnek, zabolátlan és kicsapongó tivornyákba merülve, s ilyenkor nyersek, vérszomjasak és ügyetlenek is, mint a farkasok. Ez az egyik fajta. S bár őket becsülöm többre, mégis különösképpen van ott egy másik szerzet, amely kétségtelenül jobban érdekel engem, amely, mint a mágnesvas, a képzeletemet úgy vonzza magához. S ez az előbb említett nagyszerű szószátyárok, a semmittevők és gézengúzok tréfás, széltoló és kandi világa. Ezek szimatolók, kiállanak az utcasarokra és lesik a szelet, honnan hoz egy kis jó pecsenye illatot. S akkor persze oda is állnak a sülő pecsenye mellé, s hogy nem, mindig jut nékik is valami belőle. Néha szolgálatokért is, persze csak is könnyű szolgálatokért, mint amilyen elvinni egy levelet a királyi postára, vagy őrt állani valami boltajtóban, amíg a targoncások behordják a szenet. S ilyenkor aztán szigorúak is, és oly fennhíjázón bánnak a robot szegényeivel, nincs több ilyen fölényes hatalom. Ha pedig már nagyon szorul a kapca, még egy kis munkára is ráfanyalodnak a bitangok. Egy kádból vagy kondérból kihordani a hentes moslékos vizét, némi kis kolbász vagy töpörtyű ellenértéke fejében. Egy szóval úgy látszik, legtöbbször akad valami. És persze, nekik üzleteikhez már megvan a maguk ismerettségi köre is. Nem egyszer magam is láttam, hogy értük küldenek a kocsmába, s megbízójuk oly szépen beszél velük, ahogy a nehéz munkásokkal sohasem. Ezeket csak szidni szokás. S a mi embereink aztán udvariasan egy világfi módján mosolyognak, s csak hosszas meggondolás és tárgyalások után hajlandók engedményeket tenni a sorsnak. De ha ilyen foglalkozás nem akad, még mindig lehet koldulni, nem de? Vagy erőszakoskodni, kitalálni valami mesét. Például, hallottuk ám sőr, hogy önnél betörés készül, most mesélték a piacon. S a megijedt kereskedő ilyenkor talán juttat is valamit a derék hírhozónak. Azt nem is említve, hogy ők aztán a város híreiről igazán mindig idejében szereznek értesülést. S végül van egy különös kedvtelésük, amelyet már említettem itt, és amelyet nem tudok megérteni ma sem. Ők a fáradt munkások fáradhatatlan szórakoztatói, s bár megvetik őket, s mégis nincs több ilyen hűséges egyesülés. S az az egy korty bor is, vagy falat étel, amely kijár ez utóbbiak asztaláról, voltaképp mély silány e jutalom a nagyszerű munkáért. Úgy vélem azonban, alig hanem eközben is inkább önmagukat szórakoztatják ezek, s hogy fölényük élvezetétől oly mámorosak ilyenkor. Ők továbbá az elhullott csirkék fogyasztói az egész kerületben, s felmagasztalói. Még pénzt is adnak érte, sőt, ez éppen az illendőség, lévén az ilyesmi mégiscsak más dolog, ugyebár, mint mikor hurkát csennek az utcai árustól, s elinalnak vele, mint a rókafiak. Egy szóval, jobban kedveltem ezt a fura fajtát, részben mert mulatságosabb, de mutat némi nemű szellemet is, ha bitangot is, de kétségtelenül azt. Mindezeken felül volt itt azonban egy különös fickó, aki túltett mindezeken, aki számomra még a többinél is élvezetesebb volt, hogy szinte felnevettem, valahányszor ingatag alakja megjelent a benyílóban. S ez egy William Purcsi nevű zenész és nyelvtanár volt. Illetve, hisz nem igen volt ő se zenész, sem éppen igazi nyelvtanár, vagyis nem csak ennyiből állt. Isten tudja, hányféle foglalkozása volt neki még, csak épp, hogy nem folytatta egyiket sem. Így az embereket például egész jól le tudta festeni. Mikor tehát a gazda végre rászánta magát, s a kocsmáját 20 év után ki akarta meszeltetni valakivel, rögtön Pircsi vállalta ezt a feladatot, s napokon át ott állt egy asztalra tett szék tetején. Mert ő, mint mondá, nem elégedett meg a meszeléssel, hanem mindenkor művészies kivitelre is törekedett. Épp ezért odafestette a tulajdonost is a falra, egy reszketeg, halfejű embert, amint 2 boros palackot hoz a hóna alatt. Bár, őszintén szólva, palackot még ebben a helyiségben azóta se láttam. Ezen kívül előadása szerint apja voltaképp hajó tulajdonos volt a maga idejében, s őt magát a mészáros mesterségre tanították, sőt, 16 évvel ezelőtt már néki magának is volt egy sokkal szebb kocsmája, mint ez a lebúj. Nyelvtanár pedig úgy volt, hogy egyszer állítólag Lyonban töltött el egy teljes évet, s ez alatt a tökéig jutott el a francia nyelvben. Zenészsége volt a legigazibb, mert kétségtelenül nagy tehetsége volt a hegedűhöz, de nem igen játszott. Kifárasztja a térdemet, szokta volt magyarázni nekünk, s szomorúan legyintett is utána. Szóval, ezzel az alakkal nagy megbecsülésben és tiszteletben tartottuk egymást kölcsönösen. Ő nagyon tisztelt engem, mint művelt lelkű úriembert, én pedig furcsa, rendkívüli, s nem érdektelen tulajdonságai miatt voltam a barátja. Rendesen nála korábban szoktam volt megérkezni a kocsmába, ziláltam feldúlva, és lelkendezve rohant be ilyenkor, s egyenesen hozzám sietett. Ször, az Istenért, hogy mi történt ma velem? Kiáltotta, s már is belefogott nagyívű elbeszéléseinek egyikébe. Ha pedig én késtem valahol, mint a hű kutya várt meg az ajtóban, mert addig ő le nem ült, amíg az engedélyt meg nem adtam neki erre. Addig ő csak kószált, asztaltól asztalig, s vizsgálgatta, mit eszik a többi, egy-egy megjegyzéssel fűszerezve szegények ebédjét, mondjuk ilyennel. Ez a hal nem jó ám, csak savanyú mártással, s azzal ment is odébb. Egy este sonkazsírt hozott magával valahonnan, s nagy lakomába fogott. Aznap kivételesen semmiért se volt elkeseredve, s engem már maga ez a látvány is rendkívül üdített, ahogy neki készült. Persze, mindenek előtt nagyúri mozdulattal oda kínálta elém, s miután 2-szer is meggyőződött róla, hogy én a tisztességet el akarom hárítani magamtól, hogy tehát csak ugyan nem vagyok éhes, és pénzem is van elég, ó, az aranyos. Megértő és alázatos tekintetet vetve felém, rögtön neki látott. Ho-ho, kiáltotta bevezetésül. Aztán a legnagyobb gonddal, szinte műértelemmel vette zsákmányát vizsgálat alá, ide-oda forgatta, majd össze-vissza hazudva mindenfélét felszeletelte. Szakadatlanul beszélt.
Mert lássa, ször, az ilyen emberek nem értik ám, hogy mi ebben a kitűnő. És kidobják ezt a pompás darabot. Megnézheti a ször, nem nagyszerű darab ez? S már most én, aki hentes voltam, én ne tudnám méltányolni, hogy mit ér az ilyesmi. Mert ha számításba vesszük, hogy hányszor életében volna boldog, még a leggazdagabb ember is, ha ilyet tehetne. Például mondjuk, ha beteg. No, nem igaz? És ilyen pompás étvágyjal, ho-ho, mit adna ez ezért? Mert mit tesz azt, ha rongyos is az ember? Milyen nagyszerűen lehet még attól fügyörészni? No nem? És élni? Mit szól ehhez a ször? Vagy vegyük csak egészen őszintén, vegyük a fogházat. Ha azoknak volna némely nap ilyen kis finom eledelük, például ennek a mekrosumnak, képzelheti a ször? Hallotta, hogy mekrosumot elfogták? Mit mond maga? Kiáltottam felugorva. Nem tudta? Mekrosumot bezzeg. No, de megérdemelte. No, nem igaz? Nem törődve a gyanúval, amelyet benne keltek, vettem a kalapomat és elmentem. Kín hideg, ködös, gyalázatos éjszaka volt, mintha fejbe vertek volna. Oly bódultam, botorkáltam az utcákon. De nem sokáig. Röviddel utóbb visszatértem Pircsihez, aki még mindig evett. Nézze, Mr. Pircsi, mondattam néki halkan, egészen a közelébe húzódva. Nézze, nekem okaim vannak, hogy ször Mekrosum ügyéről pontos értesüléseim legyenek. No, de adjon most már egy falatot nekem is. Parancsoljon a drága ször, mondta boldogan. Úgy van, uram, jól van, ez elég is. Most pedig mondja, tenne ön nekem egy kis szívességet, uram? Igazán meghálálnám. Már most nehogy félreértse szavaimat. Nézze csak, ezt a csekélységet például igazán nem fizetségképpen akarom adni. Jelentéktelen az összeg. De be kell látnia, egy kis beruházásra okvetlen szükség van ilyenkor, mert így nem engedik be az őrök. Itt van hát egy kis előleg. Vegyen hát magának az antikváriumban mielőbb egy rendruhát, meg egyet mást, ami kell. Hisz érten engem, illetve mégiscsak inkább én veszem meg az egészet, mert megbocsát, tartok tőle, hogy másra találja majd elkölteni közben. Ahogy parancsolja, vagy kedve van a szörnek, felelte az olyan emberek öntudatával, akik tudják, hogy szükség van szolgálataikra. Szóval, ön felöltözik rendesen, és mihelyt az ügy tárgyalására kerül a sor, elmegy a bíróságra. Ez az, amire kérni akartam. Rögtönítélő bíróság, tudva levő, tehát az ügy alkalmasint egy-kettőre sorra kerül. Ha megengedi, élelméről is gondoskodni fogok erre a kis időre. Legjobb lesz talán, ha itt mindjárt most kifizetem, mondjuk egy hétre. Mit gondol erről, uram? Hívásomra megjelent a halfejű öreg. Pircsi pedig a székén hátra vetette magát, pillantására sem éltatva azt a szemét, akit oly szépen festett le a falra, s bizonyos hanyagméltósággal tűrte, hogy az ebédeit kifizessem, mintha csak azt akarná mondani vele, hogy az ilyesmi közöttünk igazán szóra sem érdemes kicsiség, amiben igaza is volt. De hát mégiscsak ször, jutott hirtelen az eszébe. De hát mégiscsak, hogy van ez, ha meggondoljuk a dolgot? Miért nem megy el oda saját maga, ször? Kérdezte kissé szemtelenül, és megint csak igaza volt. Hogy én miért nem megyek el? Gondoltam csendes szomorúsággal. Azért, kedves Pircsi, mert gyenge vagyok, és ami még szomorúbb, bele is kell ebbe törődnöm. Tehát még csak gondolnom se szabad arra, hogy oda menjek. Ezt kellett volna neki felelnem, de persze, hogy is lehetne az ember ennyire őszinte? Tudja, Pircsi, mondottam, én mégiscsak ismerem az elnököt, és nem szeretném az ilyesmiben, ahogy is mondjam csak, tudja, nem igen illik ám ilyesmiben befolyásolni valakit. Nyögtem ki nagy nehezen az ostoba feleletet. Egy szóval megegyeztünk? Kérdeztem hirtelenül, s emberem is sebesen bólintott. Úgy látszik, nehogy meggondolhassam a dolgot. És én rögtön a történtek után hazamentem, s ahelyett, hogy azon gondolkodtam volna, mi most a legsürgetőbb tennivalóm, lefeküdtem, s azt az éjszakát, de még az egész másnapot is végig aludtam. A rákövetkező éjszaka pedig bódultan kódorogtam reggelig a város terein, filozófiai kérdéseken, majd Marcus Aureliusnak egy homályos helyén törve fejem. És így ment ez napokon át. A ruhát is csak 3 nap múlva vettem meg a Zsibárusok utcájában. S természetesen Pircsivel is voltak némi bajok. Mintha lelke sehogy se bírná elviselni a rendet, az ebédeit olcsóbb áron albérletbe adta egy fűszeresnek, ami pedig a ruhát illeti, ebben is nagyon egyszerűen járt túl az eszemen, ugyanannak a Zsibárusnak adta vissza fele áron. Mégis pontosan teljesítette kötelességeit, mármint a maga módján. A tárgyalás valóban megkezdődött, advent első hetében, s ő ott ácsorgott a törvényszék kőcímeres kapujában, s mindenkit megrohant hírekért, mint egy úton álló. Sőt, úgy látszik, ebben még kedvtelését is lelte, valószínű a dolog, legalábbis, ahogy lelkendező előadásai mutatták. Bátran és hősiesen, nem törődve a veszéllyel, amelynek kiteheti magát, valóságos szemtelen ostromot intézett hivatalnokok, szolgák, idegen úri emberek ellen, s ezek állítása szerint, s csodálatosképpen mind szóba is álltak vele rögtön. Oly ellenállhatatlan volt, oly elemi erővel dolgozott az ügyért, amelyhez voltaképp semmi köze se volt. Igaz viszont, ahogy ő maga rajongva mesélte, igen értékes összeköttetésekre is szert tett éppen ezáltal. Egy szimpla kis mesét talált ki a kópé, s persze boldognak, boldogtalannak ezt magyarázta. Hogy mint lett neki Macrossum még aranyozó korában adósa, s hogy ő ennél fogva nagyon is érdekelve van a Macrossum élete és halála körül. Mert a kis pénzecskéje mégiscsak fontos az embernek, ezt csak beláthatják az urak is. Csak éppen, hogy mint eddig is elégszer, néha megzsarolt a vén fiú, viszont meg kell hagyni, hogy meglepő szerénységet tanúsított még ebben is, és mindig némi nemű bűntudatot. Adjon egy kis pénzt, drága szőr, mondá, hiszen nagy lókötő vagyok, belátom a dolgot, de hát önben annyi a jóság. És amit becsületére feltétlenül el kell még mondanom itt, igazán tapintatos volt mindvégig ebben az ügyben. Soha egy szóval nem kérdezte többé, hogy Macrossummal mi a dolgom, hogy mi köt ehhez az emberhez. Ő a dolgát végezte, s nagyobb szenvedéllyel igazán már nem is lehetett. Szerepébe már néhány nap múlva annyira beleélte magát, hogy komolyan aggódni kezdett az aranyozóért. Sápadtsága, aggodalmas arckifejezése mindezt fejezték ki előttem, de legfőképpen a szomorú hangja, amellyel néhány nap múlva tudomásomul adta, hogy bizony rosszul áll ez az ügyszőr, vége van az aranyozónak. Ezzel szemben annál nagyobb meglepetés volt látnom, hogy az ellenkező érzések se hiányoztak a lelkéből. Némely nap, mintha haragudna rá, hogy nem hoz elég érdekességet az esete, oly fokú kajánságokig vetemedett, hogy biztos voltam benne, ma csupa öröm volna ő kelmének újságolnia, hogy ő maga látta saját szemeivel, mint húzták fel a fára szegényt. Erre val az is, hogy mint a kopó esett nekem a következő nap délutánján, s a szeme csak úgy csillogott jóleső izgalmaitól. Fogják ám itet, zúzzák ám az aranyozót, huhogta felém. Hú, de keserű legény ez az elnök, képzelje csak, addig gyötörte, csavarta, míg nem bevallott neki mindent. Úgy? Kérdeztem csendesen. És ítéletre mikor kerül a sor? Nem hallott erről is valamit? Talán már holnap, úgy lehet bizony. A szőr minden esetre legyen az Órások utcájában, de ne kinnácsorogjon a hidegben, mert minek is? Az efféle nem is illik ilyen finom emberhez. Tudja, megszagoltam ám, hogy van ott egyik udvarban egy nagyszerű kifőzés. De Isten engem, arra megyek tegnap, s már szagolom is, ez bizony ürűhús. No, szóval legyen ott. Én pedig majd csak sietek és beszaladok önhöz, és akkor még idejében meg is tudja tőlem az egészet. És amit talán mondani se kell, keserves éjszaka következett rám mindezután. Mihelyt lefeküdtem, rögtön elaludtam ugyan, de mint a lidérc nyomás,
egyetlen gondolatsor gyötörte meg a lelkemet szinte hajnal hasadtáig. S ami különös, mindez még csak nem is vonatkozott magára e dologra. Mielőtt lefeküdtem volna, felhasítottam ugyanis az ujjamat egy ablakdeszkába vert rozsdás szeggel, s utána félálmomban még egy ideig azon törtem a fejem, hogy most talán még el is üszkösödik a karom, s még le is kell vágni esetleg. És ez a képzelődés aztán különböző formában oly keservesen gyötört egész éjszaka, hogy többször a saját nyöszörgésemre riadtam. Mert hisz azt képzeltem folyton, hogy késsel vágják, az a bizonyos hordó hangú fizikus már harmadszor jelent meg a szobámban, és mindig késsel a kezében, és mindig kijelentve, hogy rögtön neki lát, és nem is a karomat vágja le, hanem a karom fölött, Isten tudja mit. Miközben ugyanaz a sapka van rajta, amelyet Mr. Pircsinek én vettem a zsibvásáron. Úgy látszik, Pircsi neki adta el a sapkát, gondoltam elkeseredve. És közben biztosan elmondta neki azt is, hogy minek vettem neki ezt, meg a többit, vagyis hát, hogy milyen szolgálatokat tett ő nekem a bíróságon. Mert hisz fecseg, tudva levő, mindenki tudja róla, micsoda szószát jár. Elárult, állapítottam meg elszörnyedve. Aztán arról is szó volt köztünk, két ismeretlennel tárgyaltam e dologról, no de egész a butulásig, hogy hisz nekem voltaképp három karom is van, s most e fölöslegemtől igazán meg kéne végre szabadulnom. Elviselhetetlen éjszaka volt. Úgy látszik, lázam is lehetett, mert facsaró egy víz voltam, mikor hajnaltájt végleg felijedtem. Bűneimre bocsánatot. E szó volt ajkamon, mikor visszanyertem öntudatomat. Kinn a fuvaros kiáltásai hasították át a ködöt, s néhány lámpás fényeim bolygott a sötétben. Rögtön felugrottam a vackomról, s magamra kapva legjobbik ruhámat, mosdatlan szaladtam ki az utcára. Különös ám ez a hajnali zaj. Kipróbáltam én már mindenféleképp. Akár fennmaradtam egész éjszaka, akár kora hajnalban keltem. Rendkívül ilyen tudott mindig hatni rám. Úgy látszik, a hangoknak talán más is a természetük ilyenkor. Másként hatolnak át a derengés finomabb közegén. Ez a ferde, gyenge fény talán meg is változtatja természetüket. A kiáltás a kapuaiban oly magánosan tengleng, s a csizmák koppanása is a kemény rögön oly idegenszerű, különös, s mintha bizony egy üres világ visszhangozana utána. Pedig izeg mozog és kiabál minden, ami visszanyerte életét, s mintha még a rendesnél is fürgébb volna most a világ. A pékek ott szaladnak háromkerekű kordéjukkal az út közepén, s felkiáltanak az emeletekre. Válaszképpen egy-egy kócos női fej jelenik meg a ködülte ablakokban, s lekiált. Jövök már, el ne szaladjon! És nem sokára papucsok csattogása visszhangzik az alvóház mélyeiről, a pék pedig megáll a kapu előtt. Fagyos kezeit melengeti leheletével, vagy táskájában csörgeti pénzét, aztán tovább döcög a taligával. Néhány perc, s már messziről hangzik reket kiáltozása. A kendőkbe burkolt asszonyok pedig ott áldogálnak még egy ideig a húzatos kapuajban, fázósan, álmosan, s mégis már is csattogva, csevegve. Úgy szeretném az arcukat látni. Vajon mi jelet hagyott az éjszaka rajtuk? A tejárus csengett, s oly kíméletlenül, mintha kár örömmel riogatna minden alvót. Odébb kenti parasztok tojást cipelnek kosarakban, s egyikük már fújja is a tilinkót. A skót foltozó szabók is útra keltek, hónuk alatt vasaló párna, hátukon tűdob, posztófélék. Egy egész kis bolt púposodik, s oly jókedvű valamennyi. A kereskedők is kinnálnak már a boltajtókban, s kendőjükbe burkolózva topognak a hidegben, mialatt a boly benn lámpa mellett nagy porfelhőt kavar a seprűjével. Furcsán kong és dönög valami üresség. Nagy rozsdás vasakat haigálnak egy szekérről a szemben levő udvar raktáraiba. S én csak most ébredek rá, hogy mindeddig milyen lusta, mozdulatlan életet éltem. Egy gyógyszerés is ott ágaskodik valami lócán a boltja előtt, s rakja ki cégérnek száraz füveit. Véle aztán beszédbe is elegyedtem, s megkérdeztem tőle, mit ajánl a sebemre. Bizony, azt mondja, az ilyesmire vigyázni kell, mert hamar megvan a baj. Egy-kettő is rajta van az üszök. S oly előzékeny volt, ő maga kötött rá holmi epekövekből darált fekete lisztet, mondván, hogy most már nyugodt lehetek, ez majd kihúzza belőle a mérget. Csak ne nagyon igyak mostanában vizet, egy-két napig legalábbis semmi esetre. Már régen éhes voltam ugyan, mégse volt kedvem betérni sehova. Inkább nézelődtem, forgolódtam, figyeltem a világnak forgó kerekét. Néztem az embereket, s valamely régi-régi, gyerekkori csodálkozáson világolt fel bennem egy pillanatig. Ott láttam őket törekvéseik látható vonalán haladni megint, és oly különös volt nekem ez a futásuk. Egyik erre, a másik arra siet, s azzal a konok eltökélt szándékkal, mint akinek határozott s változtathatatlan célja van. S mindebből én semmit se tudok. Keresztezik egymást, s oly buzgón menetelnek, szorgalmasan váltogatva apró lábaikat, egy óriási euklideszi idom láthatatlan átlóit vonva meg, mit se törődve egy nem kevésbé elképzelhető másik irányjal. Akár a hangyák. Mikor a hangyabolyokat figyeltem, voltam tőlük ennyire meglepetve. Ha nézed, semmit se fogsz megérteni belőle, gondoltam ekkor Augustinusszal. Aki Istent akarja látni, le kell hunyni a szemeit. És mire aztán kisütött a téli nap, borzongató melegétől végképpen kimerültem. Zúgó fejjel jártam a várost, és semmit se tudtam megérteni többé. Betértem hát egy csapszékbe reggelizni, s ott a kemence közelében ültömben elaludtam. Kint már nappali fényben zajlott a világ, mikor újra kinyitottam a szemem. Nagyot nyújtóztam, s e pillanatban eszembe jutott az aranyozó. De már akkor egy szempillantást sem akartam késni tovább. Vettem a sapkámat, s mentem. Ó, most már nékem is van ám határozott útirányom, gondoltam e közben. A King's Bench címeres kapujából Mr. Pircsi futott nagy lelkendezve felém. Mi híre van az ügyről? Kérdeztem tőle komoran. Még nincsen döntés, felelte susogva. De még ma befejeződik valószínű a dolog. Csak nem akar saját maga fölmenni. De bizony, kedves uram, itt az ideje. A legvégső ideje, kedves uram. No de igazán? Csodálkozott vagy egy pillanatig. Akkor hát rendben van. Én várom a kifőzésben, de nagyon siessen, mert kutya kemény a hideg. De jól figyeljen ám odafönn, és eljöjjön ám kiváltani engem. Mondá még, és elsietett. No de hova megy maga most? Kiáltottam szórakozottan utána. Jó lenni meg inni, az félig már táplálék nekem. Kiáltotta visszafelém, az erősödő napfénytől hunyorogva, s már rohant is odébb. A kapukban sokféle nép ácsorgott már akkor a kút közelében, többnyire asszonyok, izgatott, hangos teleferékbe merülve. Egyes kisebb csoportok elvonulva suttogtak valamiről. Legtöbbjük fagyos vörös kezében fazék volt, némelyek kendőkbe csavarva a hónuk alatt szorongattak valamit, stoporogva ugrándoztak a hatalmas kőlapokon, mint a szegénység táncosai. Megkérdeztem valamelyiktől, hogy a tárgyalásra ma szabad-e a bejárás. Erre mind elcsöndesedett. Ma nyilvános, uram, felelték egyszerre öten is, s még a suttogók is felütötték a fejüket, s mintha vonzaná őket valami, már is közelebb húzódtak-e szegények. Úgy látszik, mindnek lett volna sürgős kérelmezni valója, de én átvágtam magam a tömegen, s már is szaladtam fel az ódon, lépésektől kivált lépcsőfokokon. Ó, hányan mentek már errefelé, s micsoda érzésekkel, gondoltam a megpróbáltatások eküszöbén. Nedves és kongó falak, mintha kimondhatatlanul sok kínról nyöszörögnének elém. Egy-egy ajtó utálatos nyafogása hullámzik idáig,
a kihalt távoli folyosókról, s válik a messzeségtől dallamosabbá. Aztán dörrenés hallik, s utána hosszas kattogás. Vajon a láncok csörömpölése sosem érhet-e véget? Ó, hisz ez csak egy szegény kulcsár, észre se vettem. Éppen valamelyik raktár vasajtajára teszi fel a lakatot. De mintha magam is jártam volna már valaha erre, s csupa pokol kínnal a szívemben. No, de mindegy, teljesen nyugodt vagyok. Az a fő, csak épp, hogy a lábaim hidegek. Hiszen nyugtalanságra nincs is okom, egyelőre legalábbis. Eddig még semmi olyat nem tapasztaltam itt, amire azt mondhatnám, hogy kibírhatatlan volna. Igazán nem, semmi olyat. Mindez még csak nem is rettenetes, csak épp, hogy sivár és kietlen. No, de végzetesen az. Egy-egy rossz arcú, sunyi tekintetű, benfentes mosolyú szolga a bírák reggelijével. Egyik folyosón pedig egy pohos ügyvéd valami gyatra klienssel, hogy muszáj volt egy pillanatra megállnom, annyira lenyűgözött ez a látvány. Mert a kliens úgy ugrált mögötte, körüle, mint valami kis állat. Úgy látszik, sehogy se tudta kitalálni, hogy helyezkedjék el az ügyvéd úr hasa körül. A kliens hebeg, nyilván nagyon kétségbe van esve szegény, s a semmiségbe bámul üres és reménytelen szemeivel. Valami szabó lehet, még ezt is megállapítottam azonnal. Az ügyvéd úr viszont, minek is állna meg az ügyvéd úr, sebes menetben és úgy ad neki tanácsot, hogy ő is a levegőbe beszéli a tudományát, mint aki most is csak az igazságnak mindenütt jelenlevő szellemével szórakozik, vele pedig úgy is régen értik ők már egymást, no nem igaz? Hogy szinte szédültem a gyönyörűségtől, le kellett tőle hunynom a szemem. A kis ember ugyanis most már tölcsért csinált hol a szájához, hol a füléhez, s úgy kapkodott mohón az ügyvéd minden kis szava után. De hiába. Hogy mondja mester? Na de mester, az Istenért. S az ügyvéd lassan lehunja súlyos szemehéját, s minden bölcsességét megint csak a levegőbe beszéli. S bizony mondom, én addig néztem volna őket, amíg élek. Sajnos azonban egy fordulónál eltűntek ezek is. Mindeközben pedig valaki kiszaladt az egyik hivatali szobából, aztán a fejéhez kapva, mintha tűzvész ütött volna ki a fejében, megint csak visszaszaladt. Ó, hisz ez még mind nem szörnyűség, tudom én, mert mi minden van ennél rettenetesebb. De hát, ha nincs is innen többé szabadulás, s bezárul ez a szép címeres kapu mögöttem, jutott ekkor az eszembe. De azért csak mentem most már egyre tovább. A második emelet egy fordulójánál pad volt a lépcső sarkában, s a padon egy fekete ruhás, szép úri hölgy ült, lehunyva szemét. Jól megnéztem, mert azonnal felkeltette figyelmem. Hulló könnyeitől egész át volt már nedvesedve ruhája, mellette pedig egy élénk tekintetű, karcsú fiúcska, aki szorongó hangján szólogatta, de hiába. Ó, anyám, anyám, nézze hát ide! Megálltam. Ki vagy te, csinos kisfiú? Kérdeztem mosolyogva tőle, s meg akartam simogatni szőke fejét. Úgy látszik azonban, kardomtól még jobban megijedt, mert feléje sandítva húzódott az anyja ölébe, s iszonyodva nyöszörgött. Ó, anyám, hát nézzem már ide, félek. Ne félj, te kis vitéz, mondottam neki ekkor, igyekezve a legnyájasabb hangomon szólani hozzá. De aztán meggondoltam a dolgot, mert minek legyek még én is a terhükre, s már indultam is odébb. Bárha úgy rém lett, e hölgy az utolsó pillanatokban egy parányit, mintha mégiscsak kinyitotta volna szemét. Alig értem azonban az első lépcsőkanyarig, mikor hangos szokogás állított meg. A fiatal hölgy szokogott, lankadt karjait utána emelve, s mikor meglátta, hogy visszafordulok, tértre vetette magát. Uram, segítsen rajtunk, könyörüljön, tegyen valamit értünk, elhagyatottakért. Sikította, s leborult előttem a kőre. Segítségére siettem, s különösképpen épp akkor jéghideg maradt a szívem. Nyugodjon meg, édesasszonyom, mondottam néki mégis nagyon melegen, meghatottságot mímelve, és karjaimba zártam a szegényt. Pihegve, félájultan sírt tovább a mellemre borulva. Ó, hiszen nem vagyok én asszonyi szív közelségéhez szokva, gondoltam ekkor rettenetes keserűséggel, s a sötétség elől lassan lehunytam a szemem. Milyen melegek a könnyei, bizony. Miben lehetnék a segítségére? Kérdeztem kissé szárazon. Nem felelt. Unszolnom kellett, s ez már is kezdett fárasztani engem. Ó, nem tudom én, nem tudom, uram, kezdte nagy nehezen, még mindig valamely tompulatba merülve, s mint a szűzanyáké, oly megtörtek, oly kimerültek voltak a szemei. A kisfiú pedig, mintha most eszmélne csak anyja bánatára, most kezdett el csak igazán nyöszörögni. Ne sírj, fiam, mondottam kissé józanul, s a legszívesebben megcsaptam volna. No, de mégis, asszonyom, gondolja meg, hát ha segítségére lehetnék. Nekem vannak is itt valamelyes kapcsolataim. Nincs segítség, hiszen tudom én azt, mondta ekkor feljajdulva, s az ajkába harapott. No, de oly erővel, hogy vére kiserkedt a foganyomán. Ej, no, az Istenért, kiáltottam, mert ettől már mégiscsak megborzadtam egy kicsit. Hogy szabad ennyire kétségbe esnie? Na nézze csak, asszonyom, most hogy folyik a vére. Hall engem? Nézze csak, itt ez a zsebkendő. Szorítsa hamar a szájához, és üljön le ide. És most mondja meg, de nagyon kérem, hogy azonnal mondja meg, mi baja van. Hiszen hiába, úgyis hiába mondok én önnek akármit, felelte merengve, s még bólogatott is utána. Igen, folytatta utóbb, s mintha maga már ez a kiejtett szó is még több bizonyítékot foglalna magában, vagyis a saját reménytelenségére még jobban vetne világot. Tomikám, Tomikám, kiáltotta tehát boldogtalanul, s a kisfiút oly kétségbe esetten szorította magához, hogy azt hittem, megfullad ölelésétől. És engem, nem tudom miért éppen akkor, de most már teljes erejével megrázott valami. Talán holmi sejtelmek is kezdtek derengeni bennem ennek az asszonynak kiléte felől. Tény az, hogy rögtön e szavai után hörgésszerű csuklások törtek fel a mellemből, s úgy éreztem, hogy nem megy ez így, mert megfulladok itt. Én ezt a levegőt nem bírom ki tovább, s hogy futnom, menekülnöm kell innen, a reménytelenség és könyörtelensége hideg és szomorú poklából, e borzalmas jeges falak öleléséből. De nyomban ezután ökölbe szorítottam a kezem, s azt parancsoltam magamnak hangosan, szinte kiáltva, nem. S a nyírkos falak visszhangja még visszadörögte parancsom, aztán süket és érzéketlen csend vett újra körül. E szép kis fiatalasszony pedig, akit már is annyira szerettem, ő tágra merett és harmatos szemekkel merett erre rám. Nyilván várt is tőlem valamit ez érthetetlen kitörésem után, ez a kedves. Én tehát rögtön el is fordultam tőle, nehogy hiú reménységeket ébresztek a szívében. Megyek, asszonyom, megbocsát, nekem dolgom van a bíróságon, egy sürgős perem van odafenn. Dadogtam, s már rohantam is fel a lépcsőn, vissza se nézve reá. Mikor beléptem az ünnepélyes boltozatú terembe, előbb végig kellett mennem az alabárdosok két sora közt. Így hát semmit se láthattam az első pillanatokban. Úgy álltak ott, mint a sűrűn ültetett jegenyék, teljes szélcsendben. S csak ugyan halálos volt éppen a csend, csak lépteim koppantak a kövön, s a terem mélyéről köhintett valaki szerénye. S még alig is értem az emelvény lépcsőzete elé, mikor megdöbbentő dörejként szakadt fel egy szó valahonnan. Hazudik, kiáltotta egy jól ismert hang. Oda néztem, valóban az elnök volt. Ő is megnézett engem, haragos, merev nézéssel, mint a sas, mintha haragudnék az érkező idegenre. Mélyen meghajoltam előtte, pillanatok teltek el közben. Mintha észre se venné alázatos üdvözletemet, elnézett felettem előbb. s csak mikor már megindultam a helyemre, rezdült meg fövege fekete bojtja, amint kurtán odabiccentett, s már is belemélyedt az iratokba megint. Nem ismert hát meg. Azt kellett hinnem, annyira komor volt. S hogy ezt is el ne felejtsem, mikor le akartam végre telepedni, még a teremmester is odalépett, és elkérte tőlem a kardom. Ez is új dolog itt. Hogy félnek ezek? Még tőlem is, gondoltam, s szeme közé mosolyogtam a pribéknek. Mi fura is az ember. Íme, mosolyogni tudok, pedig a lábaim inognak. Hát hiába, hazudik, mondta ez alatt már békésebben, de annál nagyobb meggyőződéssel az elnök. Mélyen tisztelt elnök úr, szólalt meg ekkor egy csengő, tiszta hang, és már is elcsendesedett, s én akkor vettem csak észre a vádlottat. Két szilárd alabárdos közt, bizony igen ingatagon. Egészen fiatal, hirtelen szőke és karcsú kis ember. Ez volna hátam a híres aranyozó. Esküszöm, hogy ezt én sose láttam. Különben is sápat fajta. Most meg éppen oly merev tekintettel is bámul a világba, vagy az elnökre talán. Látszik, hogy rettenetesen megerőlteti magát. Mélyen tisztelt elnök úr, kezdte megint, de ugyancsak elakadt. Miféle valótlanságokkal akar bennünket újra fejbe kólintani, ször? Korholt ekkor az elnök nevető szemekkel, s valamely ragyogó szeretet hangján, s az egyik bíró némán bólintott-e szavakra. Nézze csak, kezdi el újból. Tegnap már kezdett őszinte lenni, s ma megint csak csökönyös. Nem tudom, mi viszi önt arra, hogy szavait minduntalan megmásítsa előttünk. Talán a hallgatóság? Van itt ismerőse talán? Valami barátja, aki előtt szégyelli magát, s nem akar gyengének látszani, ször. Ha kívánja, kiürítetem a termet. Ezer örömmel. Aha, megösmert tehát, gondoltam ekkor, szüntelen gyötörve kihűlő kezeimet. S nem is igen mertem körülnézni, ki hát kívülem a hallgatóság. Tehát mégiscsak megösmert. No nem baj, bármi következik is. Nézzünk csak mindig előre.